kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Legalább 100 helyre hívták a tűzoltókat az éjszakai hajnali vihar okozta károk miatt. Egyik címről a másikra haladva számolják fel a viharkárokat. A katasztrófavédelem művelet irányító ügyeleteire a többi között Fad, valamint Dunakeszi környékéről, Székesfehérvárról, a Balaton mellől, a fővárosból érkeztek bejelentések. A telefonálók leszakadt faágakról, kidőlt fákról, megrongált kéményekről számoltak be. 7 óra 10 perckor 2,2-es magnitúdójú földrengés keletkezett a Baranya vármegyei Pécstől mintegy 15 kilométerre keletre, tájékoztatott a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium. Az epicentrum közelében a lakosság esetleg érezhette a földmozgást, de egyelőre nem érkezett bejelentés. Alaptalannak tartja a balti és észak-európai országok aggodalmát a Magyar Nemzeti Kártya program miatt a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt hangsúlyozta, semmilyen biztonsági kockázatot nem jelent a Schengen-övezet szempontjából az orosz és fehér orosz állampolgárok bevonása. Előzőleg 8 európai ország írt levelet az Európai Bizottságnak a szerintük a vízumkötelezettséget lazító magyar program miatt. Oroszország tagadja, hogy közvetett tárgyalásokat folytatna Ukrajnával. A Washington Post azt írta, Ukrajna és Oroszország küldöttségeket menesztett Katarba augusztusban, hogy tárgyaljanak a két harcban álló fél energialétesítményei elleni légicsapások leállításáról kötendő megállapodásról. Eközben a Horvát Index arról írt, 120 ezer ukrán katona gyülekezhet a belorusz határnál, Alekszandra Lukasenka fehér orosz elnök szerint. Az oroszországi Kurszki régióba történt ukrán behatolással az a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij tévébeszédében úgy fogalmazott, most az elsődleges feladat a lehető legtöbb orosz háborús potenciál elpusztítása és a maximális ellentámadási akciók végrehajtása, ez magában foglalja egy ütköző zóna létrehozását. Az ukrán-magyar határszakaszon 7790-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 11856-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 54 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. A Kárpát-medence együtt élő nemzetei csak Szent István egyetemleges örököseiként együtt, egymással együttműködve maradhatnak meg, jelentette ki az országgyűlés elnöke a felvidéki Nagykaposon, ahol beszédet mondott az augusztus 20-ai nemzetünnep alkalmából. Soha nem volt könnyű az élet a Kárpát-medencében, és most a harmadik világháború kitörésével fenyegető időkben sem az, mondta Kövér László, a felvidék egyik legkeletebbre fekvő magyar lakta településén. Magyarország kormánya a legkisebbekre is odafigyel, ha küzdeni akarnak, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az erdélyi Buzában. Soltész Miklós a Kolozs megyei szorványtelepülés református gyülekezeti otthonának az avat ünnepségén vett részt. A mezőségi falu 440 lelkes gyülekezete magyar állami támogatással épített új házat a 2006-ban felszentelt temploma mellé. Magyar jövő nincs magyar gyerekek, fiatalok nélkül, mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Baranya vármegyei Geresd lakon. Potápi Árpád János köszöntötte az alkalomból odalátogatott Székely Szentegyházi gyermekkórust. Barna Sándort választották meg a Tiszán inneni református egyházkerület új püspökének a Magyarországi Református Egyház választási szabályai szerint, írta meg a tirek.hu. Az egyházkerület honlapján közölte, Barna Sándor püspökhelyettest Rásonysáb Berencs, Kázsmárk, Halmaj, Léh és Kiskinis települések lelkipásztorát 160 szavazattal választották meg. A Tiszán inneni református egyházkerület előző püspöke, pásztor Dániel, magánéleti és egészségi okokra hivatkozva májusban mondott le. Életbe lépett az Európai Unió élőhelyek természetes állapotának visszaállítását célzó jogszabálya. A tagállamoknak 2030-ig az EU szárazföldi és tengeri területeinek legalább 20%-án, 2050-ig pedig az összes rossz állapotban lévő ökoszisztémáján helyre kell állítani a természetes állapotot. Az unióban lévő természeti területek mintegy 80%-a rossz állapotban van, a méh és lepkefajok 10%-át pedig a kihalás veszélye fenyegeti. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de holnap is előfordulhatnak záporok, zivatarok, többfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 19-20, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk vendége Rácz Zsuzsanna Enikő, szalézi munkatárs, az Óbudai Don Bosco Oratórium és Közösségi Ház szakmai vezetője. Nagyon érdekes számunkra egy-egy szerzetesrend életébe betekintést nyerni. Véleményem szerint még érdekesebb olyan szemszögből megvizsgálni, hogy milyen érzés civilként szolgálni, dolgozni, szerzetesek mellett, a fiatalokért, az elhagyatottakért, a rászorulókért, Don Bosco pedagógiáját követve. Egy érdekes életút, egy különleges helyszín. Rácz Zsuzsanna Enikővel hivatásáról beszélgettünk a közösségi házban. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait. Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Menjünk egy kicsit vissza az időben, hogyan alakult ki a te hivatásod? Mesélj a hallgatóknak arról, hogy most mivel foglalkozol.
Én Rácz Zsuzsanna Enikő vagyok, szalézi munkatárs, és az Óbudai Don Bosco Oratórium és Közösségi Ház szakmai vezetője vagyok. Ezt másfél éve csinálom, mert akkor adták át ezt az épületet, de a hivatásom az jóval-jóval régebbre megy vissza. Én 2007 óta járok ide az Óbudai közösségbe, először ugye templomba, a szentmisékre, utána pedig egy ifjúsági közösségbe, egy hittan csoportba csatlakoztam be. És 2009-ben itt elindult a reggelisztetés program, akkor pedig hívta a Vitális Gábor atya a hittanosait, hogy aki tud segítsen, és akkor így hetente egyszer mondjuk így lejöttem, és így segítettem így a gyerekeknek a reggelisztető programjába, és akkor ezzel megnyílt nekem egy új csatorna így a Jóistenhez a szolgálaton keresztül, mert addig én ezt így nem ismertem, vagy nem gyakoroltam, és hát ezt innentől datálom igaziból a hivatásomat, hogy akkor ismertem fel, vagy akkor ismertem meg Don Boscót, az egész szalézi lelkületet, hogy itt a gyerekekkel hogy bánunk a pedagógiai módszert, és úgy szépen-szépen lassan alakult bennem, hogy igaziból nekem ez a hivatásom, nekem ezzel kéne foglalkoznom, és ezhez sok-sok év volt, mert ugye én teljesen más területen dolgoztam, én nem pedagógus vagyok, gazdasági végzettségem van, és pénzintézetekben dolgoztam, tehát totálisan más az eredetem, de így szépen felismertem, és akkor közben pedig jött az, hogy megismertem sok-sok embert, meg azt is, hogy itt a lelkiség milyen, és hogy van egy olyan ága is a szerzetesrendnek, amit civilek is ígérettétellel megerősíthetnek, és akkor ebbe is bekapcsolódtam, ugye volt egy 2 éves formációm, és 15-be tett szalézi munkatársi ígéretet. Az se egy ilyen pont volt, hanem egy út eleje, tehát azóta nagyon sok év eltelt, és akkor egyre jobban éreztem, hogy én, mint munkatárs vagy a csoportunk, mi mindenbe segíthetjük a rendet, az egész lelkiséget, a fiatalokat, úgyhogy ez egy ilyen, bennem is egy újabb bák például, hogy a fiatalok felé hogy lehet még jobban közeledni, kapcsolódni.
Hogyan élted meg ezt az időszakot, amikor ugye említed, hogy egy ilyen pénzügyi, gazdasági szférából ugrik az ember egy segítő, karitatív szférába? Milyen érzések voltak akkor benned? Hogy érezted, hogy igen, engem hív az Úr ide, és hogy mikor jött el az a pont, amikor azt érzed, hogy igen, itthon vagyok, megérkeztem?
Ez úgy volt, hogy ugye elkezdtem ezt csinálni, és mindig erről beszéltem. Tehát amikor kérdezett valaki, hogy mit csinálok, nem azt kezdtem el, amit mondjuk, nem tudom, heti 42 órába csináltam, hanem amit heti mondjuk 4 órába. És folyamatosan ezen gondolkoztam, meg akkor már nem csak így reggeliztetés, hanem akkor az is például, hogy mit lehetne még adni a gyerekeknek a hitéletbe, én közben elvégeztem a teológiát, akkor nyilván ez is jött, hogy akkor a hitoktatásba ad, úgy, hogy itt a reggeliztetés az nem egy hittanóra volt, és ezzel én nagyon-nagyon sokat kaptam a saját hitéletembe is, hogy tudom ezt átadni, amit én is akkor kezdődött el bennem igaziból az érettebb hitéleti élet, és nagyon nehéz volt egyébként, megmondom őszintén, mert nyilván azért egy pénzintézetbe dolgozni, ott voltak már megszokott formáim, és éreztem egy idő után, hogy hát ez mégse az. És mire azért én ezt így eldöntöttem, meg azért az Úr is hozzásegített, azért ott is évek teltek el. Tehát ez nem volt egy ilyen könnyű, hogy na, akkor mostantól én ezt csinálom. Nyilván ez egy átmenet volt, és voltak benne fájó pontok is, vagy amit meg kellett szokni, hogy most már mondjuk nem ez az, és szépen lassan eveztem át erre az oldalra. Tehát nem egyből, hanem akkor voltam mondjuk egy projekten, dolgoztam, utána pedig egy kommunikációs cégnél, és most jött el az én időm, vagy nagyon azt éreztem, hogy amikor ezt a felkérést megkaptam, akkor erre már engem előkészített az Úr jóval régebben, tehát évekkel ezelőtt, tehát ez a döntés nem egy ilyen gyors döntés volt, hanem így a bennem kialakuló hivatástudat, meg az életemnek az Isten szerinti elképzelés szerinti találkozása.
Mi a feladatod itt jelenleg? Mesélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy hogyan képzelhetik el ezt a közösségi házat, az itteni életet?
Ennek a közösségi háznak három pillére van igaziból. Az egyik és a legfontosabb, hogy az oratórium itt működik nálunk, ami azt jelenti, hogy 2-től péntekig minden délután jönnek hozzánk a rászoruló gyerekek, anyagi, érzelmi, most bármilyen rászorulásról beszélhetünk, és velük foglalkozunk nem csak én, hanem a szalézi szerzetesek is, animátorok, szalézi munkatársak, segítők. Ez az egyik fő pillérünk, illetve hát az oratóriumnak nem csak ez az évközi oratóriuma van, hanem itt vannak a hittanórák, itt vannak a kis csoportok, az összes közösségi tagunknak, aki csoportba szerveződnek, itt vannak az összejövetelei, és itt vannak azok a ünnepségek, mondjuk, hogy koszorűkötés, hogy feltámadási mise utáni agapé, tehát, hogy nagyon sok ilyen közösségi összejövetelünk itt van ebben a házban. És a harmadik része pedig az, hogy mivel ez a ház lehetőséget ad arra, hogy kifelé is nyissunk, ugye vannak csoportszobáink, van egy konferenciatermünk, van sportszobánk, és ezeket mi bérbe adjuk azoknak, akik például a sportszobában most már minden este többféle tornaóra van, zumbától kezdve gyerekeknek karate, aerobik, illetve délelőttönként most is például van egy céges tréning fönn a harmadik emeleten, illetve a családi életre nevelés képzés is a mellettünk lévő szobába. Tehát, hogy igyekszünk ezeket bérbe adni, kiadni. Két dologért, egyrészt nyilván gazdaságilag is, hogy fent tudjuk tartani az épületet, másrészt az pedig, hogy legyen egy hely. Ezek a csoportok találjanak egy olyan helyet, ahol de jó visszatérni, de jó ezeket a képzéseket vagy rendezvényeket megtartani, és nagyon szeretik is. Akik már itt jártak, azok szívesen visszatérnek ide, mert ez a ház azért pont, amiket említettem, hogy itt egy közösségi élet folyik, a szalézi lelkiség itt virul, ez átérződik és megérzik azok is, akik mondjuk ebből még nem találkoztak, de a ház él, és ezt átadja a betérőknek.
El kell azt is mondani, hogy nagyon modern maga a kialakítása, és valóban tényleg 21. századi itt minden, és aki bejön, az tényleg úgy érezheti magát, hogy egy olyan helyre jött, ahol minden adott ahhoz, hogy az a csoport működni tudjon. Kis konyhával, mosdókkal, tényleg nagyon szép és színes, világos terekkel. Milyen csoportok működnek itt? Milyen korosztályokat láttok itt? Vendégül, vagy hát otthon? Inkább így fejezném ki magamat.
Hála Istennek, így egészen kicsiktől, most például a Babamama klub van, tehát azt mondhatnám, hogy nullától a nyugdíjas korig. Van ugye ez a Babamama klub, vannak a kis csoportok a gyerekeknek, vannak ugye a hittanórák, vannak a sportórák gyerekeknek, felnőtteknek is van sok minden sportolási lehetőség is, meg olyan alkalmak, amikor eljöhetnek ide hallgatni egy előadást, vagy Volt például tavaly két olyan előadásunk is, amilyen színházi, tehát kulturális eseményt is próbálunk így behozni. Tehát igaziból minden korosztály megtalálja nálunk a lehetőséget a közösségi együttlétre, illetve a hitéletnek a növekedésére.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Rácz Zsuzsanna Enikő, szalézi munkatárs, az Óbudai Don Bosco Oratórium és Közösségi Ház szakmai vezetője, akivel az ifjúságért végzett munkáról, hivatásáról és Bosco Szent Jánosról is beszélgettünk. A beszélgetés elején említetted, hogy az első találkozási pontoknál, neked a szalésziaknál, a szalésziakkal a reggelisztetés volt, hogyha így visszamenjünk az időben. Ez mit jelent? Egy kicsit fejtsük ki, hogy itt vagyunk a fővárosban, de mégis, még itt ezen a környéken is vannak olyan gyerekek, akik úgy indulnak el iskolába, hogy esetleg mondjuk nem reggeliznének?
Igen, akkoriban, ugye ez 2009 volt, ez volt így Vitális Gábor atyának a gondolata, hogy hogy tanuljon az a gyerek, hogy teljesítsen az iskolába, ha otthon mondjuk nem reggelizen. És igen, itt vagyunk Óbudán, ami egy, tényleg egy nagyon fejlett, de még itt is vannak olyan gyerekek, akik akár szegényebb körülmények között élnek. Most már ugye nem a reggelit adunk nekik, mert itt például sok iskolában már elindult az, hogy kapnak reggelit, és akkor hát ez az idők jelei, amit Don Bosco tanít nekünk, hogy mindig felismerni azt, hogy akkor mit kell csinálnunk, és ezt mindig újra nézzük, hogy most ez jó-e, megtaláljuk-e azokat a gyerekeket, és akkor most átváltottunk abba egy jó pár éve, hogy vacsorát adunk, és akkor ezt összekötjük az oratóriummal, és az oratóriumba ugye, amikor jönnek a gyerekek, akkor itt ugye van játék, tanulás, fejlesztés, most januártól szintén megújítottuk ezt az oratóriumot, mert egyrészt a hitéletre még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni, tehát szeretnénk kifejezni azt, hogy ez mennyivel több, mint mondjuk egy más helyen, ahol mondjuk fogadnak gyerekeket így tanulásra, korrepetálásra. Mi ezt a lelkiséget tudjuk nekik pluszba adni, úgyhogy erre most nagyon sok időt és energiát és ötletelést fektetünk, hogy megmutassuk nekik a templomot, a sekrestjét, tehát azokat a helyeket is, amik nekünk, a mi életünkben szaléziaknak nagyon-nagyon fontos. És fejlesztjük is őket, mert azért azt tapasztaljuk ezeknél a gyerekeknél, hogy nem kapták meg azokat a fejlesztéseket, azokat a, akár otthon, akár az iskolába, például mesét. Tehát, hogy nem olvasnak nekik mesét, és ezeket nagyon-nagyon fontosnak tartom, mert nem fejlődik ki ugye a fantáziájuk. Lehet látni például a rajzaikban, hogy nem olyan igényesek, nem a koruknak megfelelő, és ebbe is szeretnénk nekik lehetőséget biztosítani, illetve például a zene, hát Don Bosco-nál is, ugye az ő oratóriumában zene, ének, pici hangszeres, úgyhogy ebbe is szeretnénk, például most így megtanulunk pár új dalt, amit szentmisén, tehát lesz egy olyan szentmise, ahol a zenei szolgálatot a mi oratóriumban járó gyerekeink fogják adni, tehát ebben szeretnénk még fejlődni, nekik még többet átadni abból, amiben mi hiszünk meg, amiben mi élünk. Úgyhogy ezek vannak, és utána kapnak vacsorát, és úgy mennek haza, és tényleg kell is nekik, tehát hogy igénylik azt, hogy vacsora, mert volt például olyan, hogy valami miatt így nem volt annyi, és akkor kérdezték, vagy hogy tudnának-e az a vinni, tehát rászorulók is vannak itt a gyerekek között.
Tőletek táplálkoznak, és ezt most nem csak fizikai értelemben mondom, hanem nyilván lelki értelemben is. Ti honnan merítitek a forrást? Ti hogyan tudtok itt a szalésziak mellett is, vagy akár tőlük lelkileg feltöltődni, vagy azt a kutat megtölteni, amiből gyakorlatilag az év minden napján tudtok adni ezeknek a fiataloknak, meg fiatal felnőtteknek is?
Én személy szerint Don Boscótól nagyon-nagyon sokat kapok a mindennapjaimban. Tehát én követem az életét, olvasom az írásait, együtt imádkozok vele, nagyon kutatom azt, hogy ő, amit akkor csinált, az én rám személyesen hogyhat a mai napon, tehát hogy nekem mit kell itt most Don Boscóból behoznom a mai 2024-es világba. És hát ez az ima élet, az nagyon-nagyon fontos, a közösségi ima élet. Én például minden reggel elmegyek szentmisére, mert én azt gondolom, hogy az, hogy az oltári szentségbe Jézust magamhoz vehetem, hát ennél nagyobb erőforrás nem is kereshetnék. És a közös imádság, a közös ének, a közös együttlét, ez nekem mind-mind nagyon-nagyon fontos. A szentmise is, meg a csoportokkal való imádság. Tehát a szalézi munkatársi csoportunk például két hetente szentségimádás van, formációnk van, beszélgetünk a hitünkről, hogy gondoljuk. Például ma egy olyan alkalom lesz, hogy Don Bosco kihez hogy áll a legközelebb, mi az, ami megérinti. Tehát, hogy erről gondolkodunk, és nagyon jó ezekről beszélgetni, akár munkatársi körbe is, akár a szerzetesekkel, akár egyéb lelkiségből merítve. Hát a szentségimádás is nálunk minden héten van, ugye csütörtökön egy órás szentségimádás, ezeknél is el lehet csendesülni, és hát én a gyerekekből is nagyon sokat merítek, tehát az, hogy ahogy ők itt élnek közöttünk, ahogy beszélgetek velük, ahogy odajönnek, megölelnek, kérdeznek, Tehát ez a jelenlét közöttük, ez mind-mind azt érzékelteti velem, hogy Jézus itt van közöttünk, és Don Bosco is itt van velünk, mert mi úgy szeretnénk szeretni ezeket a gyerekeket, ahogy annó ő szerette, és az ő lelkiségével, az, hogy nagyon derűsek vagyunk, és nagyon odafigyelőek vagyunk, azt gondolom, tehát, hogy személyesen ismerjük a gyerekeket, próbáljuk a köreiket is felképezni. Például most már elkezdtük azt, hogy a szülőkkel egy picit így beszélgetünk, hogy szülői úgymond értekezletet, szülői találkozó anyaklubot szervezünk, mert nagyon azt tapasztaljuk, hogy ezek az anyák is igénylik azt, hogy közösségben legyenek, és hogy beszélgessünk egymással. Úgyhogy így próbáljuk egy kicsit így körülvonni az ő életüket, hogy mivel is tudjuk nekik még inkább boldogabbá tenni, meg megmutatni mindazt, ami bennük kincs, csak valahogy még nem fedezték fel, és kihozni belőlük, amit csak tudunk.
Kiemelném azt a szót, hogy közösség vagytok gyakorlatilag, akár a munkatársi közösség, az a család, akár az a közösség, amit itt építetek. Miért fontos szerinted az, hogy az egyház közösségekben gondolkodjon? Hiszen mostanában sok vád és sok negatív visszajelzés érte, akár a népszámlálás kapcsán is, hogy ugye csökken a hívek száma. Viszont én azt gondolom, hogy ha közösségekben gondolkodunk, akkor lehet, hogy egyre több embert be lehet vonni.
Teljesen egyetértek. Tehát Jézus is közösséget alapított, az egyház az egy közösség, és Don Bosco is mindig is közösségben gondolkozott, tehát egyedül. Én sokszor gondolok arra, hogy oda van írva, hogy Don Bosco mondta, vagy Don Bosco találta ki, de egyáltalán nem biztos, hogy ő 100%-ban őt találta ki, mert inspirálták őt azok a munkatársak, azok a egyházmegyés papok, az édesanyja, a körülötte lévő emberek mind-mind adhattak ötletet, és itt is így van nálunk, hogy valakinek van egy ötlete, és akkor a többiek még hozzá teszik az övéket. Tehát mindenkinek van egy kis ötlete, és hogyha összedobjuk, az még szebb lesz, vagy még jobban Isten képét adja, mert hogy nem egyéni. A közösség az annyira gyógyító, tehát ezt mindig is tudjuk, meghangozhatjuk, alapvetően a család. Hát a családba képzelt el, ugye Isten is az ő saját gyermekét családba adta, nem egyedül, hanem rögtön adott mellé egy édesanyát, meg egy apukát. És a közösségben való lét az egyházban is, itt nálunk is nagyon-nagyon jelentős. Pont azért, hogy ezek a gyerekek is, meg mi is így lássuk azt, hogy ki, hogy milyen korban, vagy hogy most én fiatalabb vagyok, idősebb vagyok, gyerek vagyok, idős néni, tehát hogy ezt is így nagyon tudja nekik mutatni, hogy együtt vagyunk, egy közösség, itt van idős néni, mondjuk őt magázzuk, a többieket tegezzük, tehát sok olyan dolgot megtanulnak a gyerekek is, hogy közösségben hogy kell élni, hogy tudjuk, akár ez majd kihathat például arra, hogyha elmegy egy munkahelyre dolgozni, hogy ott nem csak én vagyok, és majd az lesz, amit én akarok, hanem ott vannak még rajtam kívül mások is, és akkor meghallgatjuk egymást, figyelünk egymásra. Ez a közösségnek a lényege szerintem, hogy nem egyedül vagyok, hanem ott vannak mellettem, és ez nagyon gyógyító is, meg nagyon szerethető is, és azt érzem, hogy tényleg ez a világ, ami elmegy abba, hogy egyedül el vagyok egy telefonnal, a gyerekek is ugye nagyon sokat használják ezeket a telefonokat, de én mégis azt látom, hogy amikor tényleg érdekes és izgalmas játékokkal, vagy fejlesztő feladatokkal fordulunk feléjük, akkor azért leteszik nálunk mondjuk kötelező is letenni, ahogy bejönnek a telefon, mert pont ez annak az ideje, hogy akkor ne arra figyeljünk, hogy most a játék, meg a telefon, meg az üzenetek, hanem egymásra nézzünk, egymás szemébe, beszélgessünk, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó hatással van rájuk.
Egy-egy ilyen közösségi alkalom, egy-egy ilyen közösség sok embert felöláll, sok embert magába tud vonzani. Van-e idő a személyes kommunikációra? Van-e esetleg olyan történet, ami kedves a szívednek, amikor egy-egy négy szem közti beszélgetés során tudtál megismerkedni egy-egy fiatallal?
Igen, amikor például valaki bejön, és mondjuk keres egy helyet, vagy körül akar nézni, akkor alapvetően én személyesen beszélgetek vele, és elmesélem nyilván a saját egyéniségemből, a lelkiségből is valamit adok át, avval, ahogy beszélek, avval, amit mondok, és nagyon sok embernek így felcsillan a szemem. Most például pont van egy új hölgy, aki itt kezdett el mentálhigiénés csoportokat vezetni, és jött be, hogy hát ő annyira régen keresett valamit, és itt volt a környéken, itt lakik, és hogy nem találta meg. És akkor leültünk így beszélgetni, és akkor kiderült, hogy ő mentálhigiénés végzettségű. Én is most végeztem el nyáron a mentálhigiénés lelki gondozó szakot, és rögtön volt egy ilyen kapocs. És akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy miért fontos ez, miért jó, hogy van például ez a ház, ahol lehet ilyenekről is beszélni, vagy lehet egy olyan szoba innentől kezdve, amiben ő tudja fogadni a vendégeit, hogy a gyerekeknek miért fontos, hogy az érzelmeiket kifejezzék. És akkor ezekből az egyéni beszélgetésekből én nagyon sokat merítek, és azt hiszem, hogy ez kölcsönös, hogy hatunk egymásra, és utána láttam ennek a hölgynek az arcán, hogy annyira így megnyugodott, meg annyira jó érzés volt neki, hogy tényleg nem csak a ház, ahogy mondott, hogy szép, modern, hanem a lelkiség is, meg az egyes embereknek is a hozzáállása az nagyon pozitív, és tényleg én ezt minden nap megélem így azokkal, akik ide betérnek hozzánk, vagy itt vannak hosszabb ideig, mert bérelnek, meg visszajárnak.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Rácz Zsuzsanna Enikő, szalézi munkatárs, az Óbudai Dombosko Oratórium és Közösségi Ház szakmai vezetője.
Mesélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy van-e kifejezetten olyan része Dombosko életének, vagy történetek, ami hozzáfűződik, amit szívesen megosztanál, ami úgy eszedbe jut nap, mint nap, és úgy segít átlendíteni mondjuk a nehézségeken, vagy egy-egy olyan ponton, hogy igenis érdemes, és érdemes oda menni a gyerekek közé. És szoktuk mondani, hogy a pásztornak ilyen nyájszagúnak lenni érdemes.
Én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy én itt ugye szakmai vezető vagyok, de mi ez a szakma? Tehát, hogy itt azért nagyon sok szakma van, mert ugye van a gazdasági pénzügyi része is, van az üzletfejlesztés része, hogy most akkor hogy mutassuk be, merre felé menjünk, milyen irányokba, akkor van a marketing, tehát hogy a Facebook, tehát hogy rettentő sok, és akkor mind a mellett vannak még, amiket említettem már az oratóriumban járó gyerekeknek, akár a mentális fejlesztés, tehát rettentő széles körű ez a rész, amivel ide egy szakmai vezetőnek kell jönnie, vagy tud tevékenykedni. És valahogy azt képzelem, hogy így Dombosko íresebb, hogy ő is ilyen nagyon-nagyon széles látókörű volt, hát jóval szélesebb, mint az enyém, de hogy ő is értett a pénzügyekhez. Én pont azon gondolkoztam, hogy micsoda pénzek mentek át Dombosko kezén. Ő egy szegény ember volt, szegényen is élt, de hát azért felépített 3 templomot, abból 2 hatalmas nagy bazilika épületeket, iskolákat, tehát hogy azért ez már akkor is nagyon-nagyon sok pénzbe került. Tehát ő nagyon-nagyon jól és okosan bánt a pénzzel, nagyon jól meglátta azt, hogy tudja idézőjel felhasználni a jó kapcsolatokat a bárónőkkel, a királlyal, a pápával, tehát hogy neki megvolt egy olyan diplomáciai készsége is, hogy kell ő hozzájuk beszélni. Az, hogy például most pont olvastam egy ilyen részt, hogy elment valahova a Nizzába, azt hiszem, egy nagy vendégségbe, és akkor idézőjelbe ő ugye varázsolt is mondjuk a gyerekeknek, meg bűvészkedett, nem tudom, és valahogy eltüntette az ezüst tányért, meg villákat, és akkor így viccesen, és akkor mondta a vendéglátójának, hogy kér nem tudom hány ezer lilát cserébe ugye a gyerekeknek. És akkor ott nevetés, minden visszaadta az ezüstöt, tehát nem ellopás céljából, és meg is kapta ezt a pénzt. Tehát, hogy nagyon-nagyon ügyes volt Dombosko ebbe, és én például ebben nagyon szeretném őt követni, hogy azért a gazdasági részt nem lehet teljesen eltüntetni, mivel ebben is élünk, de hogy ezt mind-mind jóra fordítani, meg abból a szándékból, amiből Dombosko is tette, hogy felépíteni valamit, közösséget, amiről már beszéltünk, meg hát épületeket, hát azért ő is látta azt, hogy ha az épületet felépíti, például a Valdokóban azt a hatalmas komplexum, ami ott van, az megmarad több száz évig, és akkor a rendnek, a lelkiségnek lesznek oszlopos hajói, amik tudják ezeket a közösségeket tartani és vezetni. Úgyhogy hát ezek vannak most így bennem, meg most nagyon, nagyon érdekel és nagyon foglalkoztat az édesanyjával való kapcsolata. Én ugye nőként nagyon azt élem, és fontosnak tartom, hogy én, mint nő, hogy tudok ebbe a rendbe, vagy a gyerekekkel ezeket a női principiumokat behozni, hogy az anyaság, hogy nyilván ez a ház itt van, és hogy ennek az anyjának lenni, gondozni, hogy mi az, ami mondjuk egy szerzetesbe, egy férfibe, így mondjuk konkrétan például biztos Dombosko-ban sem volt meg, és ott volt mellett az édesanyja, aki ezekkel őt megtámogatta, és megbeszélték, és nagyon szép párbeszéd idei voltak, tehát ő nagyon is számított az édesanyjára, arra, hogy ő mint nő, mint anya hogyan látja, és ezekből nagyon sokat magáévá tett, és egy picit én most ebbe a helyzetbe hasonlónak érzem magam, mint Margit mama volt, hogy itt vagyok egy ház élén, egy oratóriumban, itt vagyok a szerzetesekkel, és hogyan tudom én őket itt segíteni ezekkel a tevékenységekkel, amik mondjuk belőlem jönnek, vagy ötletekkel.
Melyek azok a talentumok, amiket most fedezel fel magadban, hogy ott vannak benned, és ezeket itt ki tudod bontakoztatni, de mondjuk az előző munkahelyeiden még nem tudtad őket kiaknázni és felfedezni, és ott is kamatoztatni. Most melyekre döbbensz így rá itt a szaléziak között?
arra, hogy milyen sok minden dolgot lehet egyszerre csinálni és odafigyelni, mert tényleg nagyon sok feladatom van, és az, hogy soha ne felejtsem el azt, hogy itt vannak ezek a sok feladatok, amiket nyilván a határidő naplomba pipálok, de ha mondjuk bejön egy ember, most itt vagy te, akkor ez mindent visz. Tehát, hogy az emberi kapcsolataimra az ne menjen rá, hogy akkor most hú, nekem mennyi dolgom van. Most mondok egy példát, volt egy lány, aki egy időre eltűnt így az oratóriumból, tehát tudtuk, hogy járt iskolába, de mondták az osztálytárs, hogy hát most nem jön, és azért hiányzott, mert nagyon megszerettük, meg nagyon kedves volt a szívünknek, és beszéltük is Áron testvére, hogy vajon miért nem jön, hát nem jött, és nagyon benne voltam egy munkába, tényleg, mert nagyon sok így az év elején egy csomó minden költségvetés egyebek, és jön be az Áron testvér, és mondja, hogy gyere, mert itt van a Bella. És akkor így ott tudtam hagyni mindent, mert most annyira fontos volt az, hogy ezt a kislányt lássam, lementem, beszélgettünk, és lent is ragadtam igaziból, mert ilyenkor annyira bevonz az, hogy ott lenni a gyerekekkel. Igaziból ezeket a talentumokat fedeztem fel, hogy a nyíltságot, az, hogy váltani, tehát az, hogy most vagyok valamiben, csinálok mondjuk egy Excel táblázatot, de jön egy másik feladat, idéző feladat, vagy jön egy vendég, vagy egy telefonhívás, és akkor avval az emberrel úgy beszéljek, hogy ne esetlegesen az én nyűgjeimet adjam át, vagy a nehézségeimet, hanem hogy ő most találkozik esetleg először velünk a szalésziakkal, és én nagyon szeretném, hogyha amikor valaki ide bejön, az abból a szalézi lelkiségből egy ilyen kis magot megismerjen, és úgy menjen el, hogy itt kapott valamit. Akár csak egy alkalom, vagy egy körbenézés, vagy egy piros fotel alkalomra eljött, és meghallgatta, és utána elment, és valami megmaradt benne, hogy emlékezzen erre a házra, ki van írva nagybetűkkel, hogy Domboszkó, tehát, hogy valamilyen szinten ezt szeretném, és ezt látom, hogy ez egy ilyen átfogó feladat, nem lehet egyes dolgait kiemelni, hanem mindegyik összefügg mindennel, de az emberi gondoskodás, a szeretet az, ami a legfontosabb, hogy megmaradjon, és tudja kapcsolódni a többi emberhez.
Említetted az örömöket, beszélgettünk arról, hogy mennyi mindent kap itt az ember, hogyha eljön ide, megismerheti Domboszkót, megismerhet egy jó csapatot. A nehézségeket és a kihívásokat hogyan tudjátok kezelni, hogyan találtok rá megoldásokat? Csapatban tudtok az ilyenekkel foglalkozni?
Igen, nagyon sokat segít, hogy azért nem egyedül viszem a hátamon ezt a házat. Van egy munkatársnőm, aki nagyon-nagyon sokat segít, és meg tudom vele osztani ezeket a nehézségeket, mert tényleg sokszor azért felgyülemlik a feladat, és muszáj prompt hirtelen néha olyan dolgokat kitalálni, hogy most akkor hol ebédeltessük mondjuk az egyik csapatot, mert két csapat van, és akkor így ötletesen és kreatívan, gyorsan, hát akkor a galériát berendeztük, és akkor ott megebédeltek, és tök jól érezték magukat. Ehhez kell az, hogy van egy másik ember is, aki adja az ötleteit, és szívén viseli a házat. Hát itt az attitűd az, hogy mi a cél, tehát mivel mindenkinek az a fontos itt, aki itt dolgozik, hogy jól érezzék magukat azok, akik itt vannak, meg mi is jól érezzük magunkat, akik ezt csináljuk, ez is nagyon fontos, hogy számíthatunk egymásra, akik itt dolgoznak a házban, azért mindenki maximálisan teljesít, és a szerzetesektől is maximálisan megkapjuk azt a támogatást és segítséget, hogy itt vannak, hogy jelen vannak, hogy meg tudjuk beszélni, és ez egy közös út, és támogatjuk egymást, hogy valóban azzá váljon ez a ház, mert nyilván ez egy út, amivé Domboszkó ezt megálmodta, és az egész lelkiséget tudjuk előre vinni ezzel, és hogy ez a ház, ez adjon sok lehetőséget a jövőben, amiket még mi se tudunk, tehát ezek még szerintem így jön majd, csak hogy észrevegyük, hogy na, ez egy lehetőség, ezt most ne szalasszuk el, hanem éljünk vele, és próbáljuk a legjobb tudásunk szerint kamatoztatni. Szóval visszatérve a nehézségekre, vannak, és mindig is lesznek, és ebből is tudok Domboszkótól meríteni, mert azért őt is nagyon sokan nem szerették, nagyon sokan ellenezték azt, amit csinált, amiket kitalált, az sokszor rögtön lesöpörték az asztalról, ahogy például a rendet szerette volna, ahogy elképzelte, sokkal nyitottabb lett volna, de az akkori korban ezt nem lehetett, mert voltak ezek a regulák, és egy szerzetes rend nem lehet ilyen, meg olyan, magam olyan, és ő nem adta fel, nem azt mondta, hogy ja, jó, nem lehet akkor, és ebből én nagyon sokat tanulok, hogy nem feladni, nehéz, mert én kicsit szívemre tudok venni dolgokat, például, hogyha valamit mondok ötletet, és az mondjuk esetleg nem olyan jól sül el, vagy nem tetszik rögtön valakinek, akivel beszélgetek, ebből is tudok tanulni, hogy ő évekig, évtizedekig, tényleg 20 év volt, amíg ezt a rendet igaziból le tudta papírozni, és elfogadták, nem adta fel, mert Istentől kapta azt a hivatást, az álmaink keresztül is a küldetését, és hogy ez nekem nagyon-nagyon jó minta, hogy nem feladni, és amikor elkeseredek, mert van ilyen, meg lesz is ilyen, az is valid, és olyan is van, és ezt nem kell szerintem kisporolni, ezekből is tudunk, meg tudok én is tanulni, hogy mondjuk abba az elkeseredett állapotba milyen ötleteim, vagy milyen vigaszt kapok a jó Istentől. Ez nagyon fontos.
Itt vagyunk most a közösségi háznak az első emeletén. Ha most itt a lépcsőn, ezen a hosszú folyosón ide sétálna Domboszkó, és leülne most ide melléd az irodába, és itt lennétek ketten, akkor mit kérdeznél most tőle, így 2024-ben?
Én azt kérdezném tőle, hogy ez a ház, ez az oratórium, ezt mennyibe álmodta ő meg annó? Tehát, hogy mit álmodott rólunk? Hogy ilyesmit álmodott-e rólunk meg nekünk? Először is megölelném azt tuti, tehát, hogy nagyon-nagyon megölelném, hogy és megköszönném neki, hogy hívott, és hogy utánam jött, és hogy utánam nyúlt, és hogy nem hagyott egyedül abba a bezárt, akár individuális világomba, amiben éltem, hanem kinyitott nekem egy olyan kaput, amiben tényleg ez a rózsalugas van, gyönyörű, sok tövis is van benne, de hát gyönyörű, szép, és nagyon jó itt lenni. Illetve azt kérdezném meg még tőle, hogy a nehézségeinkben még egy kis támogatást, hogy akkor ő mivel kapaszkodott, meg hogy adjon egy kis biztatást, hogy ilyenkor tényleg ne keseredjek el. És megkérdezném tőle azt is, hogy milyen a mennyország, hogy tényleg ő, mert ő úgy van, hogy vár minket a mennyországba, hogy egy kicsit beszéljen erről, hogy mi van ott, és hogy ebben is így egy kis erőt, meg jövőbe fektetett reményt, meg bizalmat adjon nekem. És tényleg csak a köszönetet tudnám mondani neki, hogy felemelt magához, és hogy a barátjává, lelki gyermekévé válhattam. És hát inkább a kérdések helyett szerintem ez a köszönet. Meg ilyen beszélgetés, tehát sok minden ugye le van írva az életéből, de azért biztos lenne olyan, amire így rákérdeznék, hogy akkor az hogy volt, meg amikor ott a Margit mamáról is ír, akkor és akkor az hogy volt, milyenek voltak a gyerekek. Tehát inkább ilyeneket kérdeznék tőle.
Beszélgetésünk végén még a jövőbeli terveitekről, álmokról kérdeznélek. Milyen céljaitok vannak most erre a rövid távú időszakban is gondolkodom, meg így a hosszú távú tervekről is, hogy mik a tervek így a nyára a közösségi házzal kapcsolatban, vannak-e hosszú távú projektjeitek, erről mesélj egy kicsit még.
Az a tervünk, hogy egyre több ember ismerje meg, például a nyárra, hogyha így gondolok, ugyanálunk mindig vannak szalézi táborok minden nyáron, és tavaly is volt, és tavaly volt már külsős táborunk, tehát olyan, hogy az egyik közösségi tagunk tartott ilyen kézműves tábort, és akkor így nagyon megszületett bennem a gondolat, hogy tényleg nyáron ezeket a csoportszobákat, a tereinket tudjuk egyéb, nem csak úgymond közeli szalézinak, hanem bármilyen értékes tábor lehetőségeknek felajánlani, akik szeretnének ilyet szervezni. Tehát ez nagy álmom, hogy nyáron itt nagyon nagy élet legyen, tehát hogy legyen több tábor. Aztán volt itt tavaly 3 esküvő, és azt is nagyon szeretném, ha idén minimum 4 lenne, hogy akkor egyet ugye lépjünk, mert egyrészt az is nagyon szép, hogy valaki itt ünnepli meg a házasság kötését, tehát hogy ide jönnek a templomból, és akkor itt van a lagzi, meg az örömünnep. Ez is nagyon nagy álmom. És az is, hogy a délelőtti órákat, amikor ugye hát a közösségek iskolában vannak, meg dolgoznak, de hogy megtaláljanak bennünket olyan cégek, olyan tréningtartók, olyan emberek, akik itt tudnak a házban élni így délelőtt, és akkor délelőtt is lenne ilyen nagy mozgás itt. Ezek így az álmaim, továbbra is folytatódik a piros fotel, most az álmokról lesz szó ebbe a tavaszi évadba, minden hónapban van egy ilyen piros fotel alkalom, és most 3 alkalmat arra szánunk, hogy ugye a Strenna kapcsán Don Bosco álmairól van szó, hogy nézzük meg, hogy ezek az álmok akár az Ószövetségben, akár a Don Bosco életében, akár pszichológiailag ránk hogyan hatnak, és mifelé tudunk menni. És az is nagy álmom, hogy a közösség még több, a saját közösségünk, akik ide járnak Óbudára, még inkább megérezzék ennek a háznak a funkcióit, a lehetőségeit. Olyasmire gondolok például, nekem nagy álmom, hogy mondjuk valaki indítson egy varrószakkört, tehát hogy egyre több, egyre szélesebb ilyen szabadidős foglalkozás is legyen itt, amiben be lehet kapcsolódni akár idősebbeknek is, vagy egyedülállóknak is. Például van egy néni, aki segít nekünk az oratóriumba, és azt látom, hogy neki ez olyan sokat ad, annyira boldog, hogy itt lehet velünk, hogy időseknek is én nagyon szeretném, hogyha lennének ilyen lehetőségeik, hogy itt legyenek a fiatalokkal, hogy lássák, és hogy egymás tapasztalatait egymásra pozitívan hassanak, ez még ilyen nagy álmom.
Mondjunk a hallgatóknak egy címet is, hogy hova várjátok őket, és hogyha szeretnének utána nézni a programjaitoknak, akkor ezt hogyan tudják megtenni, akár a közösségi médiában, akár a honlapokon?
Igen, mi ugye itt vagyunk a 3. kerület Kiscelli utca 79-ben, ez a hivatalos címünk, de az Óbudai Szaléziak udvaráról is meg tudnak bennünket közelíteni, ha személyesen jönnének erre. És van weboldalunk, ez www.domboszkóközösségiház.hu, és a Facebookon is fent vagyunk, Don Bosco Közösségi Ház néven, és itt mindent meg lehet találni. Többször posztolunk, meg az összes programot kitesszük, és lehet így követni minket, és megtudni, hogy éppen mi folyik itt nálunk, vagy tényleg eljönni és megnézni, hogy milyen szépek ezek a termek, meg a szobáink.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és hát a Jóisten áldását kívánom a munkátokra. Valóban tényleg nagyon sok színű és sokrétű, amit itt csináltok, és tényleg, ahogyan kezdtük a beszélgetésünket, hogy nem is munkáról beszéltünk, hanem valóban egy hivatásról. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Thank you.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rácz Zsuzsanna Enikő szalézi munkatársal, az Óbudai Don Bosco Oratórium és Közösségi Ház szakmai vezetőjével beszélgettünk hivatásáról, a fiatalok között végzett szolgálatról, Bosco Szent Jánosról és a szalézi lelkiségről. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101.